Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található Ézsaiás próféta könyvének a 6. fejezetében. Ézsaiás próféta könyvének a 6. fejezetét olvasom. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette. 6 szárnya volt mindegyiknek. 2 az arcát takarta el, 2 a lábát takarta el, 2 pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, mert elvesztem. Tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf. Kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küld. Ő így felel. Menj és mondd meg ennek a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét. Tedd süketté a fülét, és közd be a szemét. Hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felel, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle 1/10, azt is újból pusztulás éri. Ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik. Isten szent lelke áldja meg ezeket az igéket, őt hívjuk segítségül, hogy megérthessük ennek hozzánk szóló üzenetét. Örökkévaló Istenünk, végtelen hálával köszönjük meg neked, hogy az elmúlt hónapok során hálát adhattunk a karácsonyért, hálát adhattunk a nagypénteki áldozatért és a feltámadás öröméért, azután a mennybe menetelért, illetve a Szentlélek kitöltetéséért. Jó Atyánk, hálás a szívünk, hogy ilyen mélyen beavatsz a te tetteid mélységébe. Szeretnéd, hogy értsük, hogy mit teszel, és hogy miért teszed. Köszönjük, hogy a mai napon, mint egy összefoglalólag hálát adhatunk ismét mindezekért a csodáidért, és arra figyelhetünk, ami a te egyik legmélyebb titkod, hogy te háromságban egy Isten vagy. Köszönjük azt a jóságot, amellyel beavattál ebbe a titokba is bennünket, hiszen kik vagyunk mi, hogy számon kérhetnénk rajtad, hogy miért nem magyarázol, mondasz többet magadról, és te mégis a lehető legtöbbet mondod, mindazt, amit tudnunk lehet, amit tudnunk kell. Könyörögve kérünk, hát állj mellénk most, hiszen a Szent Háromság titkáról nincs az az ember, aki bölcsen tudna beszélni. Te vagy az egyedül, aki taníthatsz bennünket. Add hát, hogy átélhessük a te szavaidon keresztül a veled való közösségnek az örömét, és legyél itt közöttünk szent lelked által, hogy veled találkozva, megerősödve a hitben és a hétköznapi dolgainkra nézve is, tudjunk majd tovább indulni az életünk útján. Kérünk, irgalmazz, szólíts meg, mint édes atya a gyermekeit. Ámen. Énekelt imádság tehát az iménti dicséret utolsó verse, 241. énekünk 4. verse a doxológia, dicsőítsük a mi Urunkat, a Szent Háromság Isten, ez alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, mégpedig a parókia verandán várja őket a feleségem, tehát nem kell a gyülekezeti teremig menni. 241. énekünk 4. versével adjunk hálát Urunknak, szentség, dicsőség, légyen tisztesség a Szent Háromságnak. Thank you. Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént elhangzottak mellett megírva található a mai napi új szövetségi evangéliumi részben, Márk evangéliuma 8. részében a 27. verstől a 30. versig terjedő szakaszban. Tehát Márk evangéliuma 8. részének 27. és következő verseit olvasom. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett lévő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, pünköskor arról szólt az ige egy hete, hogy Isten szent lelkével állandó és szoros közösséget vállal velünk, porszem emberekkel. Erre azért van szükség, mert Isten segítsége nélkül soha nem juthatnánk el az örök boldogságba. Neki velünk kell lennie, sőt bennünk, hogy életünket, szívünket a helyes irányba kormányozza, hogy kitartást és erőt adjon. A mai vasárnap a keresztény egyházban a Szent Háromság vasárnapja, ami mindig a pünkösdöt követi. Így a mai napon Isten hatalmasságára figyelhetünk. Igazán belegondolhatunk, hogy mit is jelent a szavával világot teremtő Istennel kapcsolatba kerülni. Mit jelent az, hogy Isten örök, mindenható, tökéletes és szent. Természetesen minden igehirdetés őróla szól. Az emberrel foglalkozók is. Hiszen azért foglalkozunk magunkkal, hogy magunk mellett, vagy éppen magunkkal szemben az Istent jobban megláthassuk. Az ember, mint hívő, mint a hitben, a hitéért küzdő lény kerül csak elő egy igehirdetésben. Akként, akin Isten könyörül. Mindenképpen Isten van a középpontban, különösen így lesz ez ma. Három pontban figyelhetünk az ige igazságaira. Az elsőnek azt a címet adtam, hogy Szent Háromság egy Isten. A másodiknak, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát, harmadiknak pedig, hogy Isten a leghatalmasabb. Szent Háromság egy Isten. Az elsőként felolvasott ézsaiási ige betekintést ad Isten mennyei világába. Nincs túl sok ilyen igehely a Bibliában. Ez azonban egy olyan, ami nagyon szemléletes, és éppen ezért elgondolkodtató. Az egyház tanítói azért is választották a Szent Háromság vasárnapi textusok közé, mert Isten hatalmasságát csodálatosan lehet érezni, szinte megtapasztalni ebből az igéből. Persze, aki jól figyelt, vájt fülű, az hallhatta, hogy a Szent Háromságról nincs szó ebben az ézsaiási igében. Ez egy ószövetségi igehely. Valamikor Krisztus előtt 700 évvel hangozhatott el eredetileg. A Bibliában megfigyelhető, hogy Isten fokozatosan, nemzedékek, évezredek alatt jelentette ki magát. Nem mondott el mindent egyszerre, hanem a fokozatosság elvét tartotta szem előtt. Így tesznek a jó pedagógusok is. A gimnáziumban ugyanazokat a témákat sokkal részletesebben tárgyalják, mint az általános iskolában. Aztán az egyetemen is előkerül egy-egy szakmának a korábban már tanult jellemzői előkerülnek, de még mélyebben, immár egyetemi szinten. Ugyanez látható a Bibliában is. Isten nem jelentette ki saját magát azonnal, mint Szent Háromság. Ennek nagyon sok oka lehetett. Az egyik döntő ok talán az volt, hogy a legtöbb vallás az ókorban sok Isten hívő volt. Az igazi Isten pedig szerette volna megértetni az ő kiválasztott népével, hogy ő az egyetlen, hogy ő olyan hatalmas, hogy nincs szükség kiegészítő, helyettes, segítő istenekre ő mellette. Ő az egyetlen, nincs más, nem kell senki más. Ez a tanítás tökéletesen igaz. Csak egy igazi Isten van, az, aki a Bibliában mutatkozik be nekünk. Fel is merülhet hát némelyekben a kérdés. Miért kell akkor nekünk a Szent Háromsággal foglalkozni? Istenből egy van, mi abban az egy Istenben hiszünk, és kész. Hát Isten Szent Háromság voltára akkor derült fény, akkor lett ez megkerülhetetlen témává minden hívő ember számára, mikor az idők teljességében eljött a világba az Úr Jézus. Isten egysége és háromsága Jézus Krisztus eljövetelekor derült ki, és ekkor egyúttal megkerülhetetlenné is vált a világ számára. Isten addig is Szent Háromság volt, mindig így létezett. De a világ, az emberiség erről akkor értesült, amikor az Isten egy két lábon járó ember formájában megszületett, felnőtt, tanított, csodákat tett, kereszthalált halt és feltámadt. Már csodái idején adott volt a kérdés, kinek mondja magát az Úr Jézus? Emberfiának, aki által Isten van jelen a világban. De ezt kortársai nem igen tudták elfogadni. Ezért került sora másodjára felolvasott beszélgetésre. Amikor az Úr megkérdezte tanítványaitól, vajon kinek mondják őt az emberek, és kinek mondják őt a barátai, a tanítványai. Az Úr Jézus szerette volna elmagyarázni, hogy ki ő. Ezt a kérdést ugyanis nem lehet megkerülni senkinek. Ha az Úr Jézus Isten fia, akkor úgy is kell őt komolyan venni. Akkor Isten eljött a földre az emberekért, és mi meggyilkoltuk. De annyira szeret, hogy még ebből is jót hozott ki, legalábbis azok számára, akik elfogadják tőle ezt a jót. Ha viszont nem fogadom el, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hogy maga is ugyanaz az Isten, akkor íme semmit nem fogadhatok el magától Jézustól. Akkor nincs megváltás, nincs gyógyulás, akkor nincs a világért emberré lévő Isten. És akkor nincs Szentlélek sem. Se karácsony, se húsvét, se pünkösd. Semmi. Nincs mit megköszönni, és nincs kinek. Nagy kérdés tehát, és ez a második pontunk, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát. Krisztus eljöveteléből derül ki a világ számára, hogy Isten Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Az Úr Jézus kortársai jól látták, hogy személyében nem egy hétköznapi emberrel állnak szemben. Mindenféle elképzeléseik voltak, hogy saját tudásuk, gondolkodásuk alapján megmondják, ki is az Úr Jézus. Ez a megszokott emberi eljárás. Ha valami rendkívülivel találkozunk, akkor megpróbáljuk a saját tudásunk, a saját korábbi élményeink alapján megmagyarázni. De ez a módszer sajnos csak akkor működik jól, ha valami olyasmivel találkozunk, amivel már korábban is volt dolgunk. Különben csak úgy járunk, mint a székely a régi viccben, mikor meglátta az állatkertben a zsiráfot, egyszerűen csak így kiáltott fel, ilyen állat nincs is. Hát végképp igaz ez az élő Istenre. Hiszen nem lehet kitalálni, hogy milyen az igazi Isten. Nem lehet rájönni. Csak akkor, ha Isten tanít meg rá. Ha ő bemutatkozik. Márpedig ő Szent Háromságként mutatkozik be. Krisztus szolgálata alatt többször is kimutatta az Atya, ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok, vagy őt kövessétek, vagy benne gyönyörködöm. A feltámadás még komolyabb bizonyíték, ha egyáltalán kell még az iménti mellé másik. Hiszen a halott Úr Jézus nem tudta volna magát feltámasztani emberi természete miatt. Mint Isten nem halt meg, világos, de mint ember igen. És éppen ezért ő magát nem tudta feltámasztani, hanem ahhoz az Atyaisten beavatkozása kellett. Ez kívülről jött. És az Atyaisten azzal, hogy az ember Jézus testét feltámasztotta, és ő megjelent a tanítványoknak, majd a szemük láttára fölment a mennybe, ezzel megint csak azt bizonyította, hogy Jézus az ő fia, a megváltó, az, akinek mindig is mondta magát. Ha Jézus hazudott volna önmagáról, akkor az Isten nem ütötte volna a feltámadás pecsétjét, és a mennybe menetel pecsétjét az ő életművére. Akkor leleplezte volna, hogy ez egy csaló, de nem volt az. Igen ám, de mi már nem láthatjuk az Úr Jézust, mert ő a mennyben van testileg. Jelenléte csak a Szentlélek által lehetséges. Na már ott is vagyunk a Szent Háromság lényegénél. Ugyanaz az egy Isten egyidejűleg, Atya, Fiú és Szentlélek. De az Úr Jézus kortársai már az Úr Jézus személyénél elakadtak az értelmezésben. Mert magukból indultak ki, abból, amit ők addig tudtak. Nem voltak nyitottak arra, hogy Isten többet is mutasson nekik magából, mint amit addig mutatott. Voltak, akik azt gondolták, hogy Jézus nem más, mint keresztelő János. Tudjuk, ekkorra őt már lefejeztette Heródes. De akiknek szimpatikus volt, akik elfogadták Jánost az Isten követének, azok azt is el tudták képzelni, hogy Isten feltámasztotta és újra elküldte őt a világba. Keresztelő nagyon fontos személyiség. De ha az Úr Jézushoz hasonlóan ő is vértanú halált halt, azzal mégsem váltott meg senkit, és nem is támad fel. Más emberek tipje az volt, hogy ez a csodatévő ember nem más, mint Illés próféta. Szintén csodával lenne persze dolgunk, hiszen Illés Aháb király idején élt, valamikor Krisztus előtt 885-850 tájékán. Nem halt meg. Nincs sírja. Isten elragadta magához. A hithű zsidók várták, várják vissza máig is az égből, ahová Isten felvitte. Ő tehát nem halt vértanú halált, semmilyen halált sem. Felment a mennybe Istenhez. De ő sem váltott meg senkit. Az ő szolgálata és a feladata az volt, hogy Isten akaratát mindenképpen hirdesse. Ezt megtette, de bűnbocsánatot, megváltást még saját maga számára sem tudott szerezni, nemhogy másoknak, hiszen ember volt. Ugyanez elmondható az összes többi prófétáról is, akinek esetleg gondolhatták az Úr Jézust. Szóval, amíg a saját ismereteikből indultak ki, addig mindig hibás megállapításokra jutottak. Ha az Úr Jézus nem Isten fia, akkor lehetne keresztelő, Illés, vagy egy másik próféta. De soha nem lehetne a megváltó. Ha nem vagyunk nyitottak Isten bemutatkozására, ha mi jobban tudjuk, hogy kicsoda az Isten, akkor kimaradunk az ő csodáiból, az ő jóságából is. Egyszerű ezt belátni egyébként. Aki nem bízik annyira Istenben, hogy elhiggye neki, amit magáról állít, hogyan lehetne vele halálon át is kitartó kapcsolatban? Bíznunk kell abban, amit Isten magáról állít. Akkor is, ha nem értjük, ha nem világos. Péter számára nem volt kérdés, hogy Jézus nem más, mint a Krisztus. Ezzel azt mondta, hogy elhiszi Jézusnak, amit magáról mond. A Krisztus jelentése az, hogy felkent, hogy felszentelt, hogy Istentől küldött. És aki ilyen, akit az Isten felszentel, felken, elküld, az nem hazudik magáról és a küldetéséről. Máté ráadásul úgy emlékezett, hogy Péter itt hozzátette, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Márpedig Isten fia maga is Isten. És Istenből csak egy van, nincs kettő. Íme a Szent Háromság elfogadása. Amit az Úr mond, azt elhiszem, mert megbízom benne, aki mondja. Egy fontos dologra muszáj még pár mondat erejéig kitérni itt, ez pedig az úgynevezett messiási titok Márk evangéliumában. Akik napról napra olvassuk az igét bizonyára, megdöbbenve vesszük észre, milyen sokszor mondja azt, amit itt is olvashatunk, Jézus rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. Hát ennek a titoknak a magyarázatául sokféle ötlet született már. Hiszen ugye itt a gyülekezetben is leginkább azt halljátok, hogy meséljük el, hogy kicsoda Jézus, tanítsuk a többieket, tegyünk róla bizonyságot. És akkor a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus megmondja, hogy senkinek ne szóljunk róla. És akkor itt már be is indulnak az agytekervények, akkor most ki hazudik, vajon melyik az igazság? Hát nézzük. Az Úr Jézus Nem akarta, hogy idő előtt csodás hírét keltsék. Nem akarta, hogy reklámot csináljanak neki, hogy divat legyen követni őt. Istennel ugyanis minden embernek személyes kapcsolatba kell kerülnie. Nem lehet másokra hallgatva megtérni. Csak akkor, ha másokra hallgatva magam is eljutok, és találkozok az élő Úr Jézussal, mármint a lelke által. Sokat segíthet, hogy mit mondanak róla mások, de senki sem úszhatja meg, hogy neki magának oda kelljen állnia az Isten elé. A mi helyzetünk nyilván már más, úgyhogy ránk ez annyiban vonatkozik ez a messiási titok, hogy Krisztus szeretetéről hozzám méltón beszéljünk. Ne úgy, hogy az emberek könyökén jöjjön ki. A másik dolog pedig, hogy ne divatból kövessük őt, hanem a szívünk meggyőződése szerint. És erre buzdítsunk másokat is. A befejező pontunk pedig, amelynek az a címe, hogy Isten a leghatalmasabb. Ézsaiás próféta az ő prófétai elhívását a mennyei trónteremben kapta, ahová egy látomás útján került lélekben. Ézsaiás prófétai küldetése az volt, hogy Isten nagyságát hirdesse az ítéletre megérett sorsú nép számára. Az emberek azért maradnak általában hitetlenek, mert Istent nem látják olyan hatalmasnak, mint amilyen valójában. Nagyon sok ember lekicsinyli az Istent. Nem kell vele foglalkozni, nem számít. Például azzal szoktak viccelni egyesek, hogy milyen jó a lelkész élete, mert hogy sohasem látja a főnökét. Jaj, mennyi ostobaságot gondolnak az emberek Istenről, és az ő egyházáról. Egy soha nem látható Istent nyilván nem kell komolyan venni. Ezen az úton jutott el a bálványimádásig Izrael népe is. És Ézsaiás feladata az volt, hogy a sok hiába elküldött próféta után ő Isten igazi hatalmasságát hirdesse. Hogy végre annak lássák az Istent, aki valójában. Ez már nem segít rajtuk, hiszen az ítélet megszületett, hallhattuk mi is. Fogságba mennek, elveszítik a hazájukat és a templomot is végül. De lesz egy szent maradék, akiket az Isten megtart. Nekik tudniuk kell, milyen hatalmas az élő Isten. Ézsaiás egy mennyei istentiszteletbe csöppent. Az Úristen egy trónon ült, hatalmának jele, a palástja, betöltötte a templomot. Dicsősége pedig majdnem szétvetette az épület falait. Istent Ézsaiás félelmetesen hatalmasnak látta. Ezért kell még a szeráfoknak, a mennyei lényeknek is eltakarni előtte az arcukat. Az Isten, akit ő látott, nem egy jóságos nagyapó, nem egy mindenre bólogató, egy mellőzhető, egy elfelejthető valaki. Nem lehet kihagyni, nem lehet megkerülni. Ez az Isten nem függ attól, hogy én hiszek-e benne vagy nem. Ő nem függ ettől a világtól. Mindenek felett áll. Olyan hatalma van, amit fel sem tudunk fogni. Az, hogy nem törli el ezt a világot fél pillanat alatt, nem azt jelenti, hogy nem képes rá, vagy hogy nem fogja egyszer megtenni. Ézsaiásnak ezt kellett látnia, hogy Isten mennyire más, mint amilyennek az emberek képzelik, mint amennyire még az ő Bibliát olvasó népe is képzeli. Az elképzelt Istent könnyű elfelejteni, könnyű kihagyni az életünkből, de az igazi Istennel ezt nem lehet megtenni, legalábbis nem érdemes. Mert az igazi Isten nem tűri el, hogy elfelejtsék, hogy kihagyják, hogy átnézzenek rajta. Megbüntette ezért Izraelt valóban, és megbüntet mindenkit, aki tiszteletlen vele szemben. Ézsaiás, amikor ezt felfogta, azonnal beszédének gonoszságára gondolt. Jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom. Igen, beszéltem eddig Istenről, De hogyan? Gondoltam rá. De hogyan? Tiszteltem őt a templomban. De hogyan? El kellene mondanom azt, amit itt láttam a mennyei látomásban. De nem vagyok rá alkalmas, mert nem vagyok elég méltó és szent. Isten szeráfja eltörölte ezt a bűnt. Így már alkalmassá tétetett Ézsaiás arra, hogy az Isten kimondhatatlan nagyságát emberi ajkakkal hirdesse. El is vállalta, hogy hirdeti az ítéletet a népnek. Annak volt ott az ideje, hogy hirdesse Isten nagyságát, mint aki látta, mint akinek megszentelték az ajkát, és mint akit a mennyben bíztak meg azzal, hogy Isten nagyságát hirdesse. Csak éppen nem a megtérés, hanem a jogos ítélet miatt kellett ezt Ézsaiásnak hirdetnie. Fájdalmas, sajátos ez a küldetés. Mert Isten nagyságáról hallva, sajnos nagyon sok embernek nem a megtérés jut eszébe. Így van ez ma is. Isten küldi a szolgáit megható, szép üzenettel, de sokan nem hallják meg. Aztán eljöhet annak is az ideje, amikor Isten nagyságáról már csak a rólunk kimondott ítélet összefüggésében hallhatunk csak. Isten dönti el, hogy ki lesz az övé, és ez is az ő hatalmának felfoghatatlan nagyságát mutatja. Mi azt tehetjük, mikor hallunk tőle, vagy hallunk róla, akkor azt igaznak fogadjuk el. Megbízunk, hiszünk az Istenben. Szent Háromság vasárnap idei üzenete tehát mindezek fényében legyen ez. Hatalmas, felfoghatatlanul különleges, egyedülálló Istenünk van. Ő Szent Háromság. Számunkra érthetetlen, mégis valóságos módon. Aki igéjében felismeri hatalmasságát és különlegességét, az ne feledkezzen meg róla. Soha ne gondolj Istenre úgy, mint aki a háttérben maradhat, akivel bármit meg lehet tenni. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Zsidók 12:29. Ámen.